Vigadjatok, ami erős Istenünk előtt, újongjatok Jákob Isten előtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 81. Zsoltár első és második versét énekeljük fennállva. Foglaljuk el helyünket, és a 353. dicséretet énekeljük. Krisztus feltámad. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom Márk evangéliumának 7. részéből, a 24. verstől. Onnan elindulva elment Tírus vidékére, bement egy házba, és azt akarta, hogy senki se tudja meg ott létét. De nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, és miután eljött hozzá, a lábai elé borult. Ez az asszony görög volt, szíró-föníciai származású, mégis azt kérte, hogy üzze ki az ördögöt a lányából. Jézus így szólt az asszonyhoz: hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az pedig ezt válaszolta: úgy van, Uram, de a kutyák is esnek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt hozzá: ezért a szóért mondom, menjen leányodból, kiment az ördög. Amikor azután hazaért az asszony, látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és az ördög már kiment belőle. Isten tegye áldottá az igét, annak befogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, mi hálát adunk néked a mögöttünk lévő napokért, hetekért. Hálát adunk néked azért a gazdagságért, amivel bennünket megelégítettél, szinte-szinte már jó lakottságunkban nem is tudjuk a kis dolgokat, a morzsákat értékelni igazán. Hadd könyörögjünk most az Isten tiszteletért, hadd könyörögjünk most a kenyérért, amelyet a fiaknak készítettél el. Köszönjük, hogy az Úr asztala is megterítetett. Kérünk arra, hogy úgy teljék el ez az Isten tisztelet, hogy benne egyre inkább nyilvánvalóvá és világossá legyen számunkra, hol van az életnek forrása, hol kell azt keresni, kitől kell azt kérni. Kérünk a mi bűneinknek megbánásáért, annak őszinteségéért, kérünk azért, hogy áldásokat vehessünk, gazdagságot vehessünk ennél az asztalnál. Te megcselekedheted mindnyájunkkal ezt a csodát. Így kérünk a te szent lelkedért, így áldj meg bennünket te csodálatos jelenléteddel, így áldj meg bennünket húsvétnak nagy titkával, feltámadott Úr Krisztusunkkal. Hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket. Engedjetek ide a mikrofonhoz. Na jó van. Áldás békesség, szervusztok! Egy izgalmas, igaz történetet mesélek el nektek. A hét közepén valaki a kertet rendezgette, és látta, hogy ott vannak papírok beszórva kerítés mellett. Hát megnéztem, itt látott egy útlevelet, tartózkodási engedély, munkavállalási engedély. Hát ez ilyen felnőtt papírok, egészségügyi és egyéb papírok, amiből mindjárt kiderítettük azt, hogy valakitől ellopták a táskáját, kivették nyilván a pénzét, és akkor a papírjait pedig bedobták hozzánk. Hát ennyit még egy rendes gengszter megtesz manapság, ugye, hogy bedobja valahova, ahol megtalálják. Hát aztán így meg is találtam, összeszedtem papírokat, mert elmentem bele hatósághoz. Na, a lényeg az, hogy jobbnak láttam, hogyha magamnál tartom, és megpróbálom utolérni az illetőt. Elképzeltem, hogy kétségbe esettem, megy, biztos hosszú ideig tartott, amíg mindezt összeszedegette. Semmi papírja nincs, leigazoltatja a rendőr, már be is viszi. Borzasztó egy helyzet lehet az, amikor valaki egy évig azon dolgozik, hogy megkapja ezeket a papírokat, és elveszik tőle. Hát summa-summarum meg is jött valóban ez a, egy asszony, aki Erdélyből származik, sírva, boldogan kerestük, nagy nehezen megtaláltuk, és meglettnek a papírok. Hát nagy öröm volt ez, és elgondoltam azt, hogy hát milyen dolog lehet így a világba járni, valahogy így van az ember is, és elgondoltam, milyen jó az, hogy mi tartozunk valahova, hogy minket megkereszteltek, aztán rövidesen konfirmálni is fogunk. Vannak nekünk mindenféle pecséteink az életem, amit az Istentől kaptunk. Aztán majd később, majd ugye nagyok lesztek, úrvacsorázni is fogtok, és így tovább. És milyen jó dolog, hogy nem vagyunk elveszve. Milyen borzasztó lehet az, amikor valakinek nincsenek ilyen pecsétjei az életén. Csak tévelyeg a világba. Mi oda tartozunk az Istenhez. Rajtunk van már egy pecsét, mert mindenki meg van keresztelve, igaz? Ezt nem tudjuk elveszíteni. Az nem olyan, hogy leveszik rólunk, és akkor nem vagyunk egyszer csak megkeresztelve, hanem meg vagyunk keresztelve. Oda tartozunk az Istenhez, oda tartozunk az egyházhoz, és ezek nekünk elvehetetlen kincseink. Vele gondoltam, hogy milyen lehet ebbe a világba így barangolni, hogy sehova se tartozom. Mi hál' Istennek ide tartozunk. Hát ennek örüljünk, és ezt köszönjük meg az Istennek. Szerbusztok, áldás, békesség! Az igehirdetése készülést majd kántor úrnak átadva fogjuk végezni.
Először a kiírtaktól eltérően nem a harmadik éneket, hanem a 74. Zsoltárnál nyissuk ki az énekeskönyvet, mert ott találunk egy dallamot. Ez a 74. Zsoltár úgy kezdődik, hogy egy kérdéssel. Miért vetsz minket így el, Úristen? Miért haragszol mireánk örökre? Miért gerjed fel haragodnak tüze, juhaid nyájára így igen? És az az ének, ami ki van írva, az majd erre a dallamára fog menni. De nyilvánvaló, hogy erről a kérdésről mi magunkban nem nagyon szeretünk beszélni, bár ezek a kérdések biztos azért néha megfogalmazódnak. Miért? 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 Többször is szó van ebben a... És ezért, mivel ezt nyilvánosan nem nagyon valljuk be, nem nagyon mondjuk, ezért ez nem kerül ki az énekmutató táblára, és ezért ezt a dallamot nem ismerjük, holott más szövegekkel énekelhetnénk. Most azért ezzel énekeljük el egy párszor. Miért vetsz minket így el, Úristen? Miért haragszol mireánk örökre? Míg lengerjed fel haragodnak tűze, juhaidnak nyájára igen. Még egyszer énekeljük el, hogy a dallamot főleg most a fülünkbe véssük, és a szöveget a szívünkbe véssük. Miért vetsz minket így el, Úristen? Miért haragszol mireánk örökre? Míg lengerjed fel haragodnak tűze, 150 zsoltár között ez a dallam még egyszer megtalálható a 116-ként, és azt majd el is fogjuk énekelni, de nem ma. Azon kívül született rá a hitvallásnak a szövege Szent Simonár Alberttől, és az az úrvacsorára is alkalmas ének, amit a 290. számként most keressünk ki, és ez lesz az igehirdetésre készülő énekünk, majd fennállva, és az úrvacsorai énekek között is megtaláljuk a 290-eset. Mi megtanultuk, azért nekem csak ez a fehér füzet van a kezemben, mi megtanultuk 4 szólamba most, de arra kérjük a testvéreket, hogy majd ha az úrvacsorán is előkerül az ének, és mi ugyan 4 szólamba énekeljük, azért segítsenek az éneklésben, hogy együtt szóljon ez a 290. akkor végig énekelve, most azonban csak az első versével fennállva énekeljük el.
Dicsérlek téged, ittvetítőmet, Úr Jézus Krisztus, Istennek egy fia, megváltott nyájadnak hű atya fia. Istennek igéjét olvasom a Márk evangéliuma 7. részéből. Jézus így szólt az asszonyhoz, hadd lapjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az pedig ezt válaszolta, úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt hozzá, ezért a szóért mondom, menj el, leányodból kiment az ördög. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Márk evangéliumának van egy olyan jellegzetességen visszatérő, refrénszerű jellegzetesség, amelyik ezt mondja, hogy Jézus valami módon elrejti a maga alakját. Jézus bemegy egy házba, Tírus vidékén, és azt akarja, hogy senki se tudja az ott létét. Tehát azt mondja az evangélium, hogy valami fajta rejtőzködés jellemzi az ő alakját. Mit jelent ez? Azt, hogy nem volt magamutogató, hanem olyan, akit fel kell fedezni. És ez nem csak a húsvét előtti Jézusra érvényes, hanem a húsvét utáni Jézusra is érvényes. Jézus Krisztusnak, a feltámadottnak a jelenléte, isteni volta, igazsága, az nem olyan dolog, ami azonnal és rögtön mindenkit meggyőz, és aztán mindenki, mondjam, csatlakozik hozzá az ő mozgalmához, hitre jut, és a Krisztus követő életben hát megújul az ő élete. Messze nem így van. De nem is úgy rejtőzködik történetben sem, ahogy manapság a sztároknak, királyoknak, királynőknek rejtőzködni kell a fotográfusok és hasonlók elől, hanem arról van szó, hogy az ő titka az nem tárul fel mindenki előtt, főként nem azonnal. És a történet szerint éppen azok előtt tárul fel talán, akiktől a legkevésbé várnánk, az úgynevezett távol lévők, akik ugyanakkor sóvárognak, akik ugyanakkor keresnek valamit, vagy valakit, vagy keresik az Istent, és meg tudják ezt fontozni. A közel lévőknek nem, akik pedig késlekednek, akik valamiféle kényelemben élnek. És talán érdemes itt húsvét után egy kicsit ezt a gondolatot végig vinni magunkban, hogy annyi mindent kaptunk az ünnepen is, annyiféleképpen voltunk a terített asztalnál, egy kicsit a kényelmes rész jut nekünk, mi akik a közel lévők vagyunk. Íme már is egy hét után megint megterített az úrasztala is, előttünk, a kenyér előttünk, a bor. Tehát érdemes egy kicsit saját magunkat is ebben a tekintetben megvizsgálni. Ennek a történetnek a fényében egy pogány asszony oda megy Jézushoz. Hát olyan valaki, akinek nincs igazán terítve az asztal, nem tartozik a családba. De a fiak azok nem fedezik föl őt igazán, nem nincs tolongás, nem tudjuk pontosan, hogy kinél van Jézus, de akiknek szól az üzenet, azok nem mennek. Eszünkbe jutnak példázatok, történetek, ugye, gyertek el, mert immár minden készen van. Nem menjünk, most ráérünk majd később. Jézus még tovább viszi ezt a dolgot, amikor ez az asszony oda megy, ezt az elrejtőzést, ezt az elutasítást mögé rejtőzik, és azt mondja, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni, zebeknek adni. És éppen ennek az asszonynak a példája azt mutatja, hogy kik azok, akik ennek ellenére fölfedezik ezt az elrejtőzködő Krisztust. Hát először is nézzük meg, hogy kik is azok. Tehát akik lemondanak arról, hogy az elvárásainknak megfeleljen az Isten. Mert velük szemben ott van a másik társaság, akit így tudunk mondani, hogy nem csak elkényelmesedtek, hanem akik a terített asztalnál is elégedetlenek. Akikre tulajdonképpen vár a kenyér, akiknek tulajdonképpen jár a kenyér, az a másik társaság, akiről nincsen szó, de Jézus minden szavát úgy mondja ennek az asszonynak, hogy hallják azok, akik ott ülnek körülötte, hogy vegyék észre magukat ebben a nagyon kemény és szinte embertelen párbeszédben egy nagyon erőteljes figyelmeztetés van ott, egy nagyon erőteljes figyelemfelhívás, akik ott ülnek az asztalnál, akik nem szerepelnek, de akik tulajdonképpen, vagy akiknek az egész elhangzik, akik nem is éheznek igazából, de valamilyen oknál fogva elégedetlenek. Ez az asszony, ez éhezik, ez az asszony, ez valóban rászorult. Akik ott vannak Jézus körül, azok tele vannak elégedetlenséggel, sértődöttséggel, megsértődnek, nagyon érdekes, hogy az ember azt gondolná, hogy Jézus valami összeférhetetlen alak. Mindenki megsértődött körülötte. Tulajdonképpen ez a nagy megsértődés vitte őt a keresztre, emberileg szólva. Hát miért? Ezt sokszor elmondtuk. Különösképpen a húsvéti történetben, hogy azért, mert Jézus nem az lett, akinek elvárták, amilyenek ők gondolják. Hogy jöjjön a Mesiás, fogadjuk örömmel, de akkor legyen olyan, amilyennek mi szeretnénk. Hát tartsa be a szombatot, mondjon igent a bűnös asszony megkövezésére, gyűlölje a rómaiakat, ne fizessen adót, biztasson bennünket erre, és így tovább lehetne folytatni. Gyűlölje azt, hogy azokat, akiket mi gyűlölünk, szeresse azokat, akiket mi szeressünk, és nem szeretünk, ne szeressen, és hunjon szemet ott, ahol mi is szemet hunjunk. Ha nem ilyen, akkor megsértődünk, elkezdünk haragudni. Micsoda harag lett belőle, feszíts meg lett belőle, amikor kiderült, hogy ez nem így van. Ez... aztán halálos méreggé változik, és Jézus meg akarja állítani ezt a folyamatot. Nyilván nagyon kemény a beszéd, amikor a kutyákkal egy sorba helyezi ezt az asszonyt, meg még egy ráadásul egy súlyos beteg gyermeke is van, de nyilván Jézusnak nem az a célja, hogy hanem oda megy hozzá valaki, aki bármit megtesz, bármit eltűr azért, hogy szóba álljon vele Jézus, hogy tegyen érte valamit. Körülötte ott vannak azok, akiket így mondhatnánk, hogy a tékozló fiú példázatában az idősebbik testvér alakjai nem kérnek kenyeret, mert elutasítja a hízott tulkot, inkább kívül marad, mi már csak szemrehányást tud tenni, hogy mit hányszor nem kapott meg. Mi minden járt volna, de adós maradt vele az élet, adós maradt vele az Isten, adós maradt vele az egyház, adós maradt vele az egész világ. Tehát ennyi húsvéti öröm, gazdagság után van-e mindezért bennünk hála, vagy úgy érezzük, hogy velünk szembe az adósságok vannak. Annak felismerése történt-e, hogy milyen gazdagok vagyunk, hogy milyen csodálatos Istenünk van, aki adja, aki annyi mindent adott nekünk. Vajon mennyire tudjuk azt értékelni, hogy mi fiak vagyunk? Mennyire tudjuk azt értékelni, hogy egyáltalán ez mit jelent nekünk, számba vesszük-e? Nagyon fontos dolog. Vagy pedig van bennünk egy ilyen titkos és elégedetlen hang, hogy mi fiak vagyunk, és mégis. Tóth Árpádnak a verse nagyon sokszor idéztetik, pénzt, egészséget és sikert, másoknak, Uram, hányszor ad, vagy másoknak, Uram, többet adtál, nem kezdek érte mégse pert, nem mondom, hogy adósom maradtál, milyen szépen tud erről beszélni az egyébként beteg és sok nyavajával, tehertétellel élő költő. Tehát mi mindig igyekszünk hasonlítani, fölfelé és megállapítani, hogy ez nem igazság. Az élet ilyen és nem igazságos. Ez az asszony úgy gondolja, hogy lehetetlen dolog, hogy valami ne jusson nekem az Isten asztaláról. Lehetetlen dolog, hogy valami nekem is egy morzsa. Nem a teljes gazdagság, nem az, hogy én ott benfentes leszek, hogy engem ott valamiképpen oda ültetnek az első sorba, csak annyi, hogy lehetetlen, hogy valami ne jusson nekem. Milyen csodálatos ez a szemlélet, ez a látás, ez már többet lát és ért az Isten gazdagságából. De az azt mondja, hogy olyan gazdag az Isten, hogy egy morzsa nekem is jut, akinek nem jár. Valami lehullik az asztalról, és ez nekem elég lesz. Micsoda veszély azt élni, vagy egyáltalán felvetni, hogy Isten elvett valamit az én asztalomról, ami nekem járt volna. De hát feltehetően így van ez közösségi szinten is. Az Isten étvágytalan népe sokszor úgy üldögél az asztal körül, hogy elmegy a kedve, ugye, azoknak, akik éhesek, és meg szeretnénk kapni valamit, legalább egy morzsát, és mindenféle kifogásokat emel. De lehet persze másfajta motivációja, és egy Jónásra gondolunk, amikor Ninive megmarad, és Jónás iszonyú mérges lesz, ismerjük a történetet, és azt mondja, hogy méltán haragszom, amíg élek. Ha ezeket nem veri végig az Isten, ne kegyelmez nekik, hát micsoda dolog ez. Jézus elénk állít egy asszonyt, akinek minden oka megvan arra, hogy hátat fordítson neki. És azt mondja, hogy na köszönöm szépen, eddig tartott, ebből elég volt. Ezt a fogadtatás, ezeket a megnevezéseket, és ezt az egész viselkedést. Gondoljuk csak el ennek a feszültségét. És csak zárójelben mondom, hogy amikor úgy mellé nyúlunk, és valakit nem sikerül kedvesen fogadni, akkor ide bejön. Hát ez az asszony azonban Azonban valamit les, valamit vár, túllépezen az egész fogadtatáson, és szeretne valamit kapni bármi áron, ami a kutyáknak jár. Nem ölebekre kell gondolni, ami a félvad torzombolt falkára. Nekik ezek, vagy neki ezek falatok. Ő még ebben a helyzetben is ezeket az odavetett dolgokat is Isten ajándékának tekinti. Hogy érdemes elvenni azt, ami erről az asztalról leesik. Van idő, amikor csak ennyi jut. Amikor nincsenek ünnepi időszakok, amikor sovány hétköznapok vannak, amikor valamiért, vagy egyszerűen csak a maga módján úgy kapunk valamiket, néha egy-egy igét, néha nagyon szegényesnek tűnik a lelki-szellemi eledel, és ez az asszony ebben a kicsiben, ebben a szegényesben mégis látja az Isten gazdagságát, megéli az Isten gazdagságát. Aki nem tudja ezt észrevenni, megbecsülni, élni vele, annak valóban ez nyomorúság. Aki viszont meglátja benne, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről jön, annak áldás forrása lesz. Ez a kicsi, ez a kikoldult, ez a kevés. Mert Krisztus el van rejtve ezekben a kis darabkákban, falatokban, az egyszerű szavakban, az igében, egy-egy mozdulatban, falatnyi kenyérben, és abban a korty borban. Mert ami előttünk van, az körülbelül ennyi, egy ilyen szegényes Isten asztaláról leesett falat. Ilyen szegényes Isten asztaláról jutó korty ital. És ebben el van rejtve a Krisztus gazdagsága. És gyógyulás származik belőle, élet származik belőle, mert nem kevés ez az élet kenyere és az élet forrásvize. Vajon kik kapják ezt? Ez a nagy kérdés, azok, akik úgy képesek zörgetni, kérni, keresni, kopogtatni mindez az asszony. Akik az első elutasításra nem mondják azt, hogy de hát én ott voltam, én kértem, én elmentem, én imádkoztam, még urvacsoráztam is, és mégis lám, az Isten még ezt sem adta meg nekem. És nem mondják azt, hogy akkor ebből elég, és végeztem az Istennel, végeztem az egyházzal, mindennel. Meggyógyul ez a gyermek, csoda történik, ugye, ennek a lehullott morzsának a nyomán, és tulajdonképpen ez ma is történik. Ott, ahol felháborodás van, követelőzés van, örömtelenség van, ott nem, de ahol helyette észreveszik benne az Isten ajándékát, észreveszik azt, aki ad, aki szeret. Ezt mondtuk el egész húsvétkor. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És tovább kell gondolnunk sok mindent, azt, hogy hogyan is élünk, mi néha nagyon nehéz, nagyon nyomorúságos helyzetekbe kerülve, de halljuk benne az Isten igéjét, és ez a történet azoknak szól tehát, akik nem hagyták magukat elküldeni, akik elszánták magukat, hogy nem tágítanak, és arra bíztat bennünket, hogy ugyanakkor nem lehetünk olyan mélyen, hogy ne érne útól az Isten kegyelme. Valaki azt mondta, hogy ezt be a mélységbe, ott a nyomorúságban, de nem jön oda az Isten, mert ez egy olyan tisztátalan hely, ahol én vagyok. És hogyha kicsit odafigyel, leesik egy darab kenyér abba, gödörbe, és benne ott van
az Isten kegyelmes gazdagsága. Megterítetett tehát az asztal, és most már egészen konkrétan nézünk az Úr asztalára, és nyilvánvalóan szól arról is nekünk, Jézus egy falat kenyérben, kolyhbolban elegendő kegyelmet, áldást, gyógyulást ad, ha hittel elfogadjuk. Azzal a lélekkel tudunk oda járulni az asztalhoz, ahogyan ez az asszony, mert ez az igazi gazdagság. Azt jelenti ez, hogy persze a nagy lakodalom még hátra van, az eljövendő Isten országában, de addig ezek a morzsák, amiket mi veszünk hónapról hónapról, vasárnapról vasárnapra, mégis az Isten asztaláról való és elegendőnek bizonyulnak. Milyen lélek van bennünk, azt a morzsák bizonyítják, hogy vajon hogyan megyek el innen. Úgy, ahogyan jöttem, vagy pedig ez az egy korty bor, egy darab kenyér, ma is itt most lehet a gyógyulás kezdete mindazoknak, akik valamilyen nyomorúsággal, tehertétellel, betegséggel, szenvedéssel, ki tudja milyen rászakadt dolgokkal jön, mert elkezdődtek hétköznapok, vége az ünnepeknek, jönnek a sokszor kietlen helyzetek, de csodálatos dolog ezt tudni, hogy ő ebben adatik nékünk. Áldjon meg bennünket az Isten szent lelke. Amen. Válaszul az ígér a 438. dicséretünk 7. és 8. versét énekeljük. Óhajtunk Jézus!
Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, ahogyan azt előnkbe adja Pál apostol az 1. Korintusi Levél 11. fejezetében a következőképpen: mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vettem, miután megvacsorált, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, ami eljövend. Hozzáteszi az apostol: vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik. Meghajtjuk most a fejünket élő Isten előtt eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által már is megítélt bennünket a te ígéd, mert nem csak annyi mindent szeretnénk még kérni és kapni tőled, de annyi mindenért harag van a szívünkben, és elégedetlenség. Azt számláljuk, hogy mi mindent nem kaptunk meg. Azt számláljuk, hogy mi minden jár nekünk. Azt gondoljuk, hogy mindezt azért, mert mi különlegesek vagyunk, fiak vagyunk, nekünk ez jár. Most meglátjuk ezt a nyomorúságunkat, és azt, hogy bizony a haragunkat reád is vetjük, nem átaljuk ezt tenni. Nem átaljuk a másik ember felé, a testvér felé, a szerettünk felé irányítani, és őt felelőssé tenni. Most úgy állunk előtted, hogy a mi felelősségünkről van szó. Most arról beszélünk, ami mi követtünk el, és hagyj kérjünk azért, hogy mindezeket bocsásd meg. Miért kérünk, mert hivatkozunk kegyelmedre, áldozatodra, mert ezt megtehetjük a te biztatásodra, és átéljük ebben te szeretetedet, melynek nincsen indoka, mert nem a mi jóságunkért teszed, hanem azért, mert szeretsz bennünket. Így kérünk, hogy bocsáss meg nékünk mindazt, amit elkövettünk, akár szóban, akár tettben, akár gondolatban, sokszor még tudat alattinkban is észre sem véve, mi minden méreg szivárgott be. Így kérünk téged, hogy légy itt most közöttünk, és tisztíts meg bennünket. Amen. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi hitünket is, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást, az új forma szerint: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Tehát hitetekben és bűnbánatotokban nem kételkedem, de anyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval és lelkiismeretesen válaszoljatok. azt kérdezem először is, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára, s lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáldomírunk ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Most pedig járuljunk a szent asztalhoz alázatos szívvel és széprendben, helyünket elfoglaljuk, és a énakar szolgálatával kezdjük a 184, utána a 2. Igen, közösen énekeljük, persze. És utána pedig a... Igen. Tehát 184, és akkor úgy, hogy 290, és akkor abban is belekapcsolódik a... Ja. Kicsit akadozik a gépezet valamit. Jó.
Kedves testvéreim, így szereztem Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda ti testeiteket, élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akaratja. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, atyafiúi szeretettel egymás irán gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek, az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, könyörgésben álhatatosok, szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzatok, örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Szeretteim, most pedig meghajtjuk a fejünket hálaadó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked terített asztalt, annak minden gazdagságát. Megköszönjük néked, hogy betöltöttél a te javaiddal. Megköszönjük azt, hogy amit te adsz, az a maradandó, és amit mi szerzünk, az a ideig való. Amit te adsz, az az értékes, amit mi szerzünk be magunknak, az az értéktelen. Taníts minket látni mindezt, taníts minket különbséget tenni, taníts minket igéd szerint valóban úgy járni a te utadon, Krisztust követve, mások előtt példa legyen, számunkra üdvösséges út, téged pedig dicsőítsem. Így kérünk a megszomorodott szívűekért, betegjeinkért, kérünk nehéz terheket hordozókért, most különösen gyászoló családért, ki nagy veszteséget számlált az elmúlt héten, meg kellett állni, szerette ravatala felett, vigasztald meg őket, légy velük, légy mindnyájunkkal, gyermekeinkkel, kicsinyekkel, nagyokkal egyaránt, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nem így minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg hirdetéseket. Mindenekelőtt hirdetem az adakozást, tudván azt, hogy jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem azt, hogy ma 17 órakor kisifi van, 18.30-kor nagyifi, hétfőn délelőtt babamama kör, kedden este 6 órakor bibliaóra, szerdán délelőtt 9-kor kézimunkakör, este, vagy utána 10 órakor bibliaóra, csütörtökön reggel 8-kor áhítat. Pénteken délután 5-kor konfirmáció, fél 5-kor cserkészet, szombaton délelőtt 9-kor konfirmáció, 10-kor hittan, vasárnap 9-kor kórus, 9:40-kor imaközösség a toronyszobába, és vasárnap délután, tehát jövő vasárnap délután lesz a derekas gyülekezeti terembe 16 órakor, mindenki szeretettel várunk a bibliaiskolába, mégpedig az újszövetségi korba, az újszövetségi iratokba és az evangéliumokba való bevezetés, ismeret bővítés a cél, mégpedig igyekezünk ezt minél érdekesebben, izgalmasabbá tenni. a református keresztény alapítvány és az egy református egyházunk részére, hogy föl lehet ajánlani az adó 1%-át, ezt folyamatosan hirdetjük. Kis cédulák még ott vannak az asztalon, vigyünk el, amin a technikai számban, illetve a mi alapítványunknak a száma nagyon szükséges az, hogy a budafoki református keresztény alapítványon nem hogy a minimum annyi, mint tavaly, hanem annál több is legyen, mert mind a gyülekezeti munkára, mind pedig az óvodái munkára olyan dolgokat finanszírozunk belőle, amik a munkában létfontosságúak. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap jönnek az Őrbottyányi Szeretett Otthonból a Barnabás csoport tagjai, tulajdonképpen ők egyszerűen itt akarnak lenni, részt vesznek az Isten tiszteleten, esetleg egyet énekelnek, és ugyanakkor megvendégeljük őket ebéddel. Erre lehet süteményt hozni jövő vasárnap. Kérem azokat az asszony testvéreket, akik sütnének valamit, hogy hagyj vendégeljük meg őket, nekik ez egész évre szóló nagy élmény, hogy itt lehetnek, és hogy el vannak fogadva. Hirdetem azt, hogy ma reggel beszéltem a Pitó Antal nagytiszteletű úrral, tehát május 1-én jönnek, hogy hányan lesznek, és sajnos nem tudta megmondani, a létszám az nem lesz túlságosan nagy, tehát a május 1-i hétvégén fognak valamikor szombaton megérkezni délelőtt, és hétfőn reggel indulnának vissza, tehát szombat-vasárnap lesznek itt közöttünk a mezőparinti testvérgyülekezet. A konkrét jelentkezésekkel majd úgy is fogjuk a jelentkezéseket hirdetni, hogy ki fogadjon vendégül, lásson vendégül mezőparinti testvérünket. Két hét múlva, tehát 17-én Csatai Viktória fog igét hirdetni. Ugyanezen a vasárnapon este 7 órakor itt koncert lesz a templomba. A kiáratnál én nagyon szeretném, ha mindenki vinne ilyen kis keskeny szórólapot magával. Ez egy minőségi koncert lesz, persze minden koncertünk az, régi zenével, 17.-15. századi barokk zenével, és kérem azt, hogy erre másokat is hívjunk el, természetesen a belépés ingyenes. Magyar és külföldi előadók fognak eredeti hangszereken játszani, egy nagyon-nagyon szép koncert lesz. Tehát ne felejtsük ezt el, úgyhogy erre már most el kell kezdeni készülni, szálljuk rá az időt. Hirdetem azt, hogy kedden este 17.30-kor a református teológia dísztermében lesz református vesperás, Mózis Tamás karnagyúr vezetésével. A gyülekezetnek jelentem, hogy az elmúlt héten megálltunk ravattal felett, eltemettük lelkes Pált életének 79. évében. Az ige Jeremiás 45.4-ből vettük, így szól az Úr, nézd csak, amit építettem, azt most lerombolom, és amit ültettem, azt most kigyomlálom. A gyülekezet imádságos szeretetében ajánljuk a megszomorodott szívű családot. Azt gondolom, hogy mindent elmondtam, tehát ne feledkezzünk el ezekről a lehetőségekről, az alkalmakról, és vigyük el akkor a kiáratnál a szórólapot. A 195-ös énekünket keressük ki, áldjuk Istent végével. Köszönöm, már remélem, jó raktam ki. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.